Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Ne féljetek, ne keressétek a holtak között az élőt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünket a 357. dicséretünk első versét énekelve kezdjük. A 357. dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben. Megkezdett dicséretünket, a 357. dicséretünket énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. Jézus, én megváltóm, él, én is látom az életet.
Jézus, én megváltóm, él, én is látom az életet.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 16. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter, presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is azt, amit a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallunk.
Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csak is magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való előktétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak tömbén mi bennünk, hanem mi magunkat hála áldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá szála alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
Hallgassuk Isten igéjét Márk evangéliumának 16. fejezetéből, Márk evangéliumának 16. fejezetéből az első 8 verset olvasom, ahol eképpen találjuk megírva a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának történetét. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakabanya, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki engeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Isten áldó kegyelme és szeretete legyen, maradjon velünk és közöttünk, hogy megérthessük húsvét üzenetét, szívünkbe vehessük azt, amivel ő most keres bennünket. Gyertek testvérek, fennállva könyörögjünk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, ha azok közé tartozhatunk már, akik hiszik a te feltámadásodat, annak teljes hihetetlensége ellenére. Köszönjük, ha megajándékoztál már bennünket ezzel a hittel, hogy nincs a szívünkbe kételkedés mindafelől, amiről az imént olvastunk. Köszönjük te neked, ha így jöhetünk már ide a te házadba, hogy tudjuk, hogy élő személy vagy, akihez beszélünk, akit megszólítunk, és akitől segítséget is kérünk és várunk. Hadd kérjük legelső sorban azt tőled ma, hogy mindazon itt lévőknek, akiknek kételyek vannak a szívébe, szüld meg a kétségek nélkül való hitet, és ajándékozzál meg bennünket ezzel a hittel, Mert ha nem hisszük a te feltámadásodat, hiába való a mi egész összegyülekezésünk, hiába való a mi hitünk is. Ezért kérjük, hogy irgalmas szeretette és kegyelmeddel formáld a mi szívünket, hogy formálódhasson a mi gondolkozásunk és életvitelünk is ezáltal. És adjad, hogy a te győzelmedben, feltámadásodban való örvendezéssel indulhassunk majd útnak életünk hátralevő részére. Ezt egyedül te tudod elvégezni közöttünk és bennünk, ezért jövünk te hozzád, ezért kérünk téged, hallgassál meg. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Thank you.
Köszönjük az énekkar szolgálatát, és Mánfainé Kajus Virágnak azt, hogy foglalkozott a testvéreinkkel, és vezeti ezt a kört. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, és ahogy ezért imádkoztunk is, az ő szent lelke segítségével magyarázom előttetek. A már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 16. fejezetéből, a 16. fejezet 6. versétől, ahol ezeket találjuk megírva. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nincs olyan család a mi országunkban, de talán a világon sem, ahol ne tudnánk beszámolni valamiféle érdekes, a megszokottól elütő történetről. Nyilván ezek a megszokottól elütő családi történetek sokszor sértik azokat, akikhez kötődtek, és vagy a hátuk mögött hangzanak el, vagy inkább már csak a haláluk után emlegetjük föl ezeket a történeteket. Hát én most egy olyan történetet mondok el az én bővebb családi körömből, amit szintén a maga idejében a megtörténtekor nem nagyon beszélt át a család, csak az én Kriszta néném halála után lett ez ismertebbé, és annak a tanulságait kiki levonhatja a maga számára. Kriszta néni egy polgári, jómódú család asszonya volt itt Budapesten, az elmúlt századról van szó, amikor még az óvodás gyerekeknek nem volt Facebook profiljuk, és azt a hírt vette valahonnan, és valahogy ezt nem tudja senki kinyomozni, hogy az egyik rokon, akit ő szeretett, Kisújszálláson meghalt. Tudta jól, hogy a vidéki emberek nem sokat várnak a temetéssel, ezért taxit fogott magának, felöltözött gyászruhába, vett egy óriási koszorút, és lement Budapestről Kisújszállásra. Az első meglepetés akkor érte, amikor a házból kijövő rokonok nem voltak feketébe öltözve, mert akkor ez még szokás volt a gyászolóknál. A második és mindennél nagyobb meglepetés akkor érte, amikor az elhunynak vélt jött vele szembe, hogy őt köszöntse. Hát egy rendkívül kellemetlen helyzet volt ez, amit ő se szögezett ki a fali újságra, meg a család se beszélt róla. Nyilván, ha jobban tájékozódott volna, ami persze abban a korban nem volt olyan nagyon egyszerű, akkor elkerülhette volna ezt a kellemetlen helyzetet. Sőt, megspórolhatta volna a drága taxiköltséget, meg a koszorúnak is a költségét, ha egy kicsit figyelmesebb és körültekintőbb. Hát nem egy vidám történet ez, de mégis egy jó történet, mert a rokon élt, és talán valahogyan sikerült ott ezt a dolgot elütni. Egy nagy család vagyunk mi is, a keresztény emberek családja, és azt gondolom, hogy ennek a családnak is vannak kellemetlen történetei, amelyek ma kellemetlenek, de mégis nagyon tanulságosak. Azt olvastuk az evangéliumban, Márk evangéliumából, hogy a Jézust követő asszonyok, akik az élete folyamán őt sokszor kiszolgálták, szeretetükkel kísérték, és ott voltak az ő keresztje körül is, a hét első napján úgy gondolják, hogy elmennek, és Jézus Krisztus testét előkészítik a temetésre. Amikor Jézus Krisztust a halála után levették a keresztfáról, hiszen a zsidó szokások szerint nem maradhatott ott a keresztfán, akkor hirtelenjébe egy arimátiai József nevű ember sírjába fektették be az ő holttestét, de nem volt ott valamiféle hatalmas temetési szertartás, hiszen a nap már lemenő félben volt, és kezdődött a szabbat, a szombat, az ünnep, amikor nem lehetett ilyesmivel foglalkozni egy vallásos zsidónak. Most, hogy elmúlt az ünnep, elindulnak, hogy tisztességesen előkészítsék Jézus holttestét a temetésre. Azt olvassuk, hogy jól bevásárolnak, illatos keneteket vesznek, ezzel is kifejezvén az ő szeretetüket. Nem voltak olcsóak ezek a balzsamok. Nem sokkal azelőtt olvasunk arról, hogy Jézus lábára is öntött egy asszony egy ilyen drága kenetet, amiért az ott lévő tanítványok meg is szólták a szívükbe, lelkükbe ezt az asszonyt, mondván, hogy ez olyan drága ez a kenet, hogy ezt nem Jézus lábára kellett volna tenni, hanem el kellett volna adni, és az árából a szegényeket kellett volna támogatni. Jézus akkor megjegyzéseket tesz erre, és tanítja a tanítványait arra, amit most értünk meg, majd ennek a történetnek a végén, azt mondja, hogy őt most kenték meg az ő temetésére. János evangélista úgy jegyzi le azt a történetet, hogy Mária volt az, aki ezt megtette Jézussal. És most is őt látjuk, aki újra jön ezekkel a drága kenetekkel, és készül arra az asszonytársaival, hogy az ő szeretett Jézusukat tisztességesen felkészítsék a temetésre, és aztán majd a tanítványok körében valahol egy őneki szánt sírhelyen el is temessék. Erre készültek. Hiszen nem volt más hír, az volt a hír, amit ők láttak a saját szemükkel is, hogy Jézus meghalt. Az volt az információ, a valóság, hogy ott voltak, amikor Jézus testét elhelyezték ebben a sírboltban. Ezért is van a szívükben a felkészültségükkel együtt aggodalom. Hiszen azt olvassuk, hogy útközben már arról beszélgettek, hogy azt a méretes követ, amit oda tettek ennek a barlangba vájt sírboltnak a szájára, hogyan és miként fogják majd eltávolítani ők, a gyenge asszonyok, hogy hozzáférjenek a holttesthez. Ezen aggodalmaskodnak. És aztán azt látjuk, hogy amikor a sírkertbe érnek, akkor több dolog is történik, amire nem számítottak. Ami miatt nem aggodalmaskodtak, amire nem készültek föl. Az első dolog, amit viszonylag gyorsan észrevesznek, hogy a kő el van hengerítve a sírról. Talán arra gondoltak első gondolatuk, hogy milyen jó, a dolog megoldódott. Ha valaki már itt van, talán valami férfi ember, és elhengerítette a sírszájáról a követ. Talán arra gondoltak, amire minden ember gondol ilyenkor, hogy milyen szerencsém van. Hát én nem tudnám megcsinálni, de valahogy mégis. Nyitva van a sírbolt. Aztán amikor belépnek a sírboltba, akkor egy másik dolog is van, amire nem számítanak. Ez pedig az, ahogy Márk evangélista írja, hogy ott nem Jézus találják meg, nem Jézus holttestét találják meg, hanem egy ifjat látnak, aki él. És nem csak él, hanem beszél is. Ahogyan mondtam, elég meglepő tud lenni, mikor az ember halálra készül és az élettel találkozik. Amikor valaki arra készül, hogy valakit eltemessen, és nem találja ott, mert ez az ifjú, aki ott van, azt mondja az asszonyoknak, hogy ne keressétek őt itt. Nincs itt Jézus, mert feltámadt és él. No, erre nem számítottak ezek az asszonyok. Talán amikor meglátták ezt az ifjat, az volt az első gondolatuk, hogy valaki, aki úgy érzi, hogy nagyobb joga van Jézus holttestéhez, már beelőzött bennünket. És biztos, hogy erre nem voltak fölkészülve, mert úgy gondolták, hogy nekünk van jogunk ahhoz elsősorban, hogy Jézus testét a temetésre előkészítsük. Hát mi vagyunk azok, akik szolgáltuk őt, akik követtük őt? Mi vagyunk azok? Ki merészelt hozzányúlni, megelőzve bennünket? De amikor ez az ifjú azt mondja, nincs itt Jézus, mert feltámadt és él, egészen biztos, hogy szíven üti őket. Erre nincsenek fölkészülve. Feltámadt és él. Mi ez? A mai ember azt mondja, hogy ez valami rossz vicc. Leplezétek le, hogy hol vannak a kandi kamerák. Mert most csak azt akarjátok tesztelni, ugye, hogy reagálunk. Hogy mi történik egy ilyen hírre. A mai ember ezt gondolná, ők még ilyesmire nem tudtak gondolni, de valószínű megfordult az eszükbe az, hogy egyáltalán mi ébren vagyunk, vagy alszunk. Mi az, hogy feltámadt és él? Hát láttuk őt meghalni. Hát ide hoztuk a testét, eltemettük hirtelenjébe, betettük ide a sírboltba. Mi az, hogy feltámadt és él? És ezek után még egy dolog van, amivel nem számolnak ezek az asszonyok, és amire nem számítottak, az, hogy ez az ifjú azt mondja nekik, hogy menjetek el, és mondjátok meg a tanítványainak. És még a lelkükre köti, hogy Péternek különösképpen is mondjátok meg, hogy a ti mesteretek feltámadott és él, és előttetek megy Galileába. Testvérek, döbbenet és meglepetés érte ezeket az asszonyokat, mert erre és ezzel nem számoltak. Erre egyáltalán nem számítottak azon a reggelen. Nem elég, hogy Jézust nem látják, azt mondják, föltámadott, és még menjenek el, és beszéljenek is erről. Kicsit megmagyarázza testvérek Márk evangélista beszámolójának azt a mondatát, ez a fajta döbbenet, amikor leírja itt a 8. versben, hogy ők elfutottak a sírbolttól, remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Talán attól féltek, hogy bolondnak nézik majd őket. Azt gondolom, hogy ha ezek az asszonyok nem csak ott lettek volna Jézus mellett olyan nagy hűséggel és szeretettel, hanem igazán jól figyeltek volna arra, amit Jézus Krisztus az ő fülük hallatára is többször elmondott, akkor nem érte volna őket ez a meglepetés. Akkor nem érte volna őket ez a remegés, ez a félelem, mert akkor valójában örülniük kellett volna, ha figyelnek Jézusra, mert mit mondott Jézus többször is, mielőtt keresztre feszítették? Azt olvasjuk, hogy háromszor is beszélt erről Jézus, csak amit lejegyeznek az evangéliumok, tudnélik, hogy őt Jeruzsálemben el fogják fogni, keresztre fogják feszíteni, nyilván meg fog halni, de majd harmadnapra feltámad. Valahogy ez elkerülte az asszonyok figyelmét, fülét, pontosabban a szívét. Mert a meglepetést, az ezzel járó megszégyenülést, ezt egyedül maguknak köszönhették. Ők is olyanok voltak, mint sokan mások, akik csak addig hittek Jézusnak, amíg az ő beszéde, az ő tanítása nem ment túl a tapasztalati világon. Addig hittek Jézusnak, amíg Jézus olyan dolgokat tett körülöttük, amit a szemükkel az érzékszerveikkel be tudtak fogni, és a magukévá tudtak tenni. Feltámadás. Valószínű, hogy amikor ezt a szót meghallották, valahol már kapcsolt is ki az ő szívük meg az értelmük. Feltámadás. Testvérek, Jézus korában általában nem hitték a feltámadást az emberek. És lássátok meg, az a kor nem volt sokkal különb kor a mi korunknál. Mert ma sem sokan hiszik a feltámadást. Valójában sokkal kevesebben hiszik a feltámadást, mint ahány embernek hinnie kellene a feltámadást. Jézus korában, amikor azt mondta Jézus, hogy fel fog támadni, akkor nyilván arra gondoltak, hogy már a halála sem lehetséges. Hogy halna meg egy ilyen ember, aki lecsendesíti a tengert, aki megvendégel sokakat, aki meggyógyít, gyógyíthatatlan betegeket. Hogy lehetne már az, hogy egy ilyen ember meghal? Csak még a feltámadásról beszél, az, amely Jézus túlment mindenen, amit az ő korában a zsidóság el tudott volna fogadni, vagy be tudott volna fogadni. Az azt jelentené, hogy van élet a halál után, és hogy az valamiféle valóságos élet ott a halál utáni élet. Az azt jelentené, hogy a halál ereje, ami az emberi tapasztalatok szerint a legnagyobb erő a Földön, megtörhető, legyőzhető. Az azt jelentené, hogyha Jézus valóban az Isten világából jött, hogy az Isten világa sokkal nagyobb, és sokkal befoghatatlanabb, mint amit feltételeztünk róla. Úgy látszik, hogy ezek az asszonyok nem hittek Jézusnak. Kikapcsoltak akkor, amikor Jézus a feltámadásáról beszélt. Testvérek, Krisztus családjának, az egyháznak nem csak öröm ünnepe a feltámadás ünnep, hanem egy olyan ünnep is, amikor egy szomorú történetre emlékezünk. Arra emlékezünk, hogy valakik nem vették komolyan a család fő tanításait. És valakik nem adtak akkora hitelt az egyház urának, Jézus Krisztusnak, mint amekkorát kellett volna. Noha Jézus bizonyította ő előttük is sokszor és sokféleképpen, hogy ő hiteles, mégis ennek a családnak azok a tagjai nem hitték el Jézusnak sem az erejét, sem a proféciáját. Ez a mi keresztény családunknak egy szomorú története. Szomorú, de mégis örömteli története. Miért? Azért, mert noha ők nem adtak hitelt Jézusnak, Jézus mégis úgy lett, ahogy elmondta az ifjú ott a sírboltba, előttük ment Galileába. És meglátták Jézust. Noha ők kivonultak kenetekkel, aggodalmakkal a szívükből, hogy eltemessék őt, mégis az élő Jézus jött velük szembe. Nagy szégyen azoknak, akik nem hallgattak rá, akik nem adtak neki hitelt, és nagy szeretet annak a részéről, aki mégis mindezek ellenére megjelent nekik, és megbizonyította előttük, hogy azt, amiről az ifjú beszélt, azt el kell hinniük, és tovább kell adniuk. Kedves testvérek, ezeknek az asszonyoknak a története, a mi keresztény családunknak ez a régi története, okot ad nekünk arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi mire figyelünk a mi Urunk Jézus Krisztus tanításából. Mi mit fogadunk a szívünkbe mindabból, amit Jézustól hallottunk. Talán sokszor sokféle Isten tiszteleten vettünk már részt, Talán sokszor sok mindent hallgattunk már egyházi vallásos körökben, talán olvassuk a Bibliát rendszeresen, de egy döntő kérdés az, testvérek, hogy mi mire figyelünk, amikor az Isten világa megnyílik előttünk, és mi az, amit elhiszünk, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelké által beszél hozzánk. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a feltámadás óta egyáltalán nem mindegy, hogy a keresztény családban, az egyházban mire figyelünk és minek adunk hitelt. Egyáltalán nem mindegy. De sokan vannak, akiknek Jézus csak itt kell, akiknek Jézus csak ide kell a földre. Akik csak azt a jézusi tanítást hallják, hogy kérjetek és adatik. Szüntelenül ostorozzák Jézust azért, hogy adjon. De sok ember van, aki nem néz távolabbra, a tapasztalati világon túlra. Akinek Jézus csak annyi, mint egy csodatévő. Aki Jézustól nem vár többet. Kedves testvéreim, Jézus azt mondta ott az asszonyoknak, és később az ő egész tanítványi körének, hogy ezt az örömhírt, ami az emberek között talán bolondságként hat, mégis tovább kell adni. El kell mondani azt, hogy van élet a halál után. El kell mondani azt, hogy a halál, a kárhozat ereje Jézus Krisztus által megtört. Ő azért jött vissza közénk, azért tette láthatóvá magát a feltámadás után, hogy szembesítsen bennünket azzal, hogy nem csak prófétált, hanem igazat beszélt, és azért nem volt olyan a feltámadása után, mint a feltámadása előtt, mert legyőzte a halált. Furcsa és hihetetlen is lenne az ő feltámadásának a története, ha azt olvasnánk a Bibliában, hogy ugyanabban a múlandóságra született testben kezdett volna ott járkálni, megjelenni emberek előtt. Mert akkor semmi más nem történt volna az ő föltámadásával, mint valami természet feletti csoda, és nem történt volna semmi más az ő feltámadásával, csak annyi, hogy föltámad, hogy aztán később majd valamikor újra meghalljon. De Jézus a föltámadása után dicsőséges testben jár kell az övéi között. Olyan testben, amelyen már nem fog a halál. És az ő megjelenésével pontosan azt húzza alá, amit az övéinek hirdetnie kellett, és hirdetnie kell ma is, hogy Jézus megtörte a kárhozat erejét. Nem a halálé az utolsó szó, hanem Jézusé az utolsó szó. Testvérem, odafigyelsz erre, amikor akár ezen az ünnepen is az egyház ura Jézus Krisztus erről beszél. Odafigyelsz-e arra, hogy Jézus él, ott van a mennyben. És ő azt mondta a tanítványainak, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Odafigyelsz-e arra, hogy az életnek a kulcsa a Jézus Krisztusba vetett hit és bizalom. Mert ő azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak van örök élete. Annak van menetele az atyához. Érdekel ez téged? Vagy úgy vagy vele, hogy a halál törvénye mindennél erősebb? Jézus, segíts meg most, a halál úgyis mindent lezár. Tudjátok, Jézus családjában sajnos a döntő többség ebben a gondolatkörben mozog. Jézus, segítsen csak most. És a merészebbek elmennek oda, hogy Jézus adjon nekem egy szép halált. Aztán a legtöbb embernek itt a Jézusra való figyelése véget is ér. És azt mondjuk, ami utána következik, az kívül esik a tapasztalati világon, azt hagyjuk máskorra. Testvérem, ha nem akarsz csalódni, ha nem szeretnél azok közé tartozni, akik meghalnak, és ott csalódottan fognak találkozni azzal, akit halottnak véltek, Jézus Krisztussal, akkor arra bátorítalak, hogy higgyél. Higgyél Jézus Krisztusnak. És kezdjél odafigyelni arra, amit húsvét csodálatos ünnepe üzen nekünk. Van győzelem a halál felett. Van élet a halál után. És boldog az, aki úgy köt szövetséget a halál urával, Jézus Krisztussal, hogy az nem csak erre az életre szól. Boldog az, aki nem csak azt várja Jézustól, hogy ezt tegye széppé, hanem aki úgy köt vele szövetséget, hogy Jézus, te meghaltál, de fel is támadtál, értem, és köszönöm, hogy benned ott van az én életem is elrejtve. Benned és veled élni fogok. Testvérek, akik hiszünk Jézus Krisztus feltámadásában, és az ő feltámadásának az erejében, mi nem fogunk csalódni a halálunk után. Mi azt fogjuk látni a halálunk után, amit hittünk és hiszünk, a dicsőséges, feltámadott Jézus Krisztust. Akarod-e őt látni? Vagy azzal megelégednél, hogy ezt a múlandót, ezt az ideig valót valahogy megfűszerezze? Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy vágyakozzunk a többre, a nagyobbra. Legyünk csak olyanok, akik a nagyobbat fogadják el Jézustól. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy ne szerénykedjetek. Ha szerények volnátok, vegyétek el a nagyot, a többet Jézustól, az örökké valót. Boldogok mindazok, akik úgy tekintenek az egyház életének erre a régi eseményére, hogy ebből tanulnak. Mi nem temetjük Jézust. És ha ez a világ a feje tetejére áll, ha azt is tapasztaljuk, hogy minden Isten ellen fordul, ha az emberi erkölcsöt kiforgatják a sarkából, ha majd nem tudják dédunokáink, hogy fiúk vagy lányok, emberek vagy állatok, vagy éppen micsodák itt a földön, mi tudjuk akkor is, hogy Jézus Krisztus él. És nem csak él, hanem uralkodik dicsőségesen, és akkor is, ott is, mindazokat, akik hisznek ő benne, üdvözíteni fogja mi velünk együtt. Mi nem fogunk csalódni. Hívlak, bátorítalak benneteket tehát a hitre. Jézus nem csak beszélt az ő feltámadásáról, hanem ez meg is történt. A hitetlenek megszégyenültek, a hívők felmagasztaltatnak. Jézus hív téged is, engem is, az élő hitre, és boldogok lesznek mindazok, akikkel együtt felmagasztaltatunk majd a mi Urunknak, Istenünknek dicsőségében, az ő asztala körül. Bárcsak minnyájan ott lennénk egyszer. Amen. Gyertek, kedves testvérek, fennállva a 185. dicséretünket énekeljük. A 185. dicséretünk egyetlen versét, Krisztus feltámadott.
Ha ő fel nem támad, de élhez ír szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja! 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 Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a mi igazunk. Halleluja!
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálaadással dicsőítünk téged, mert te ma is szólsz, és most is beszélsz hozzánk, múlandó emberekhez, akik a múlandó világ korlátai között olyan hihetetlennek, és talán, ha őszinték vagyunk, bolondságnak is véljük sokszor azt, hogy van örök élet, van győzelem a halál felett. Láttuk már a halált, tisztában vagyunk az erejével, és olyan hihetetlen az, hogy van valami hatalmasabb erő, ami képes legyőzni és megtörni ezt. Dicsőítünk téged, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te emlékeztetsz bennünket ma is arra, hogy te legyőzted a halált. Köszönjük, hogy elhoztad nekünk az életet, az örök életet. Köszönjük azt, hogy miközben a te néped az egyház hitetlenséggel volt tele, te mégis megjelentél, meggyőzően bemutatkoztál, igazoltad magad, hogy mi többé ne kételkedjünk, ne féljünk, hanem higgyünk. Kérünk téged, légy segítségül, hogy képesek legyünk hinni te neked. Nem csak azt, amit emberi ésszel föl tudunk fogni, hanem mindazt, ami a te tökéletes világodhoz tartozik, amit be nem tudunk fogni értelmünkkel és gondolatainkkal. Köszönjük, hogy aki ezzel a feltétlen bizalommal van feléd, az nem fog csalódni. Köszönjük, hogy ránk bízod ennek a csodálatos örömhírnek a továbbadását. Köszönjük ezért, hogy itt lehetünk, hogy részesei lehetünk ennek az örömhírnek. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket is, hogy általad visz az út a mennyei örök boldogságba. Köszönjük, hogy hallhatjuk ezt. Ó, segíts meg bennünket, hogy egyszer majd, amikor megjelenünk ott a te színed előtt, ne kelljen csalódottnak lennünk. Amikor számon kérsz majd bennünket, mondhassuk azt, hogy nem csak kerestél bennünket, hanem mi odafigyeltünk rád, és hittünk te neked. Légy ebben nekünk segítségül. És áld meg így a mi ünnepünket és ünneplésünket, hogy abban hadd szolgáljon az üzenet, amelyet tőled veszünk, lelkünk, szívünk erősítésére. Segíts, hogy lássuk e világot annak, ami, de még inkább lássuk a te világodat, az örökkévalót annak, ami. Köszönjük te neked, hogy meghallgattad sok-sok kérésünket. Áldunk és magasztalunk téged eddigi életutunkért, és arra kérünk, maradj velünk, hogy járhassunk boldog és örömteli szívvel, húsvét örömüzenetével a mi szívünkben és a szánkon, hogy te feltámadtál és élsz, és a mi hitünk egy győzedelmes hit. Adjad, hogy erről tudjunk bizonyságot tenni ezekben a napokban, mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és ha nem a miénk még ez a hit, kérünk, ajándékozz meg ezzel bennünket. Amen.